60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új Budaiak magazin műsora.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat. Kéri Júli vagyok, a mai magazin szerkesztője. Mostanában a kevésbé szép oldalát mutatja a tér. Azt, amikor nincs kedvünk ki sem mozdulni otthonról. Ilyenkorra való az olvasás, a zenehallgatás, a kiállítás látogatás, netán a saját magunk végezte művészeti tevékenység. Mai összeállításunk is ezekkel a témákkal foglalkozik. Íme a tartalomjegyzék. Első interjú alanyunk a régiségek gyűjtője. Őt követi valaki, aki főállása mellett egészen eltérő hobbiát is aktívan űzi. Más valaki gyerekeket vezet be a kézművesség örömébe. Megint más összekapcsolja a művészetét a hobbiával. Végül hallunk egy csodálatos kiállításról is, de ejtünk pár szót a farsangról is. Jó szórakozást kívánunk mindezekhez! Ahhoz, hogy valaki sokfélét gyűjtsön, nem elég a gyűjtőkedv. Jártasnak kell lennie mindenféle művészeti ágban, korban. Ilyen valaki a következő vendégem.
Valószínűleg minden háztartásban van gyűszű, az a fémből levő valami, amit varráshoz segédeszközként használunk. De van valaki, akinek 600 fölötti gyűszűje van, mindjárt ő el fogja mondani egész pontosan, hogy mennyi is, és nem csak fémből.
Hát 690 darab van, amiben porcelán, fa, üveg, fém, mindenféle található, de én nekem nagyon kicsi ez a gyűjteményem, mert most értesültem, hogy van valaki, ennek 6000 gyűszűje van.
Na hát igen, de valahol érthető is nálad, mert ugye beszélgető társam Drén Éva, aranyokleveles babakészítő. Gondolom, hogy azért nem ennyit használsz a babaruhák varrásához.
Hát nem. Nem. A legutolsó, amit kaptam, barátaim, az mindenki tudja, hogy ha utazik, vagy akárhova megy, akkor ha módja van rá, és talál, mert nem mindenütt van, akkor hoz nekem gyűszűt, úgyhogy most az utolsót Normandiából hozta a barátnőm, a D-Day, a partaszállás napja, hogy nagyon érdekes, mert tulajdonképpen mindegyikhez, illetve nagyon sokhoz társul valami történet, mert vagy egy kastély van rajta, vagy egy templom van rajta, vagy a királyi családok meg vannak gyűszűből, nekem elég hiányos. Az angolokkal elég jól állok. Az angoloknál van ennek borzasztó nagy háttere, meg gyönyörű dolgaik. Mondjuk ha olyan gyűszüket akarsz beszerezni, nagyon költséges. Szóval egy-egy ilyen ezüst vagy filigrán, vagy arany, a Herendi 17 ezerért ad egy gyűszűt.
Egy kicsit próbáljuk meg leírni a hallgatóknak, hogy ezek hagyományosan ugyanúgy néznek ki, mint a fémgyűrűk, amit használunk?
Hát, tulajdonképpen nekem nagyon sok fém van, amiből sok olyan kedves van, hogy a dédmikéjé volt, meg a nagymamájé volt, meg lyukas például. Tehát olyan sokat használták, hogy kilyukadt, de a porcelánok is, hát tulajdonképpen azokkal nem lehet varni, de gyűszű új nagyságú a fémekkel lehet. Nekem abból van egy pár nagyon régi rész, meg filigrán a Mexikóvárosból. Azokkal lehetne varni. Meg külön tárlóba tartom azt, amelyikkel vartak. Mert régen volt kislányoknak, kislányokat is megtanították varni a nagymamák. Picike gyűszű, akkor más a szűcsöknek a gyűszűje, ugye a lyukas gyűszű, meg a férfi szabóknak, szóval ennek nagyon sok.
A technikájában is van különbség, vagy csak formájában?
Hát formájában meg, hogy ahogy használják. Ahogy nekem elkezdődött ez a gyűszű mizériám, ahol lakom, az alattam volt egy idős hölgy, aki gyakorlatilag a legjobb barátnőm volt, pedig anyukám lehetett volna. Na, neki volt egy gyűszű gyűjteménye, tehát én az első gyűszümet tőle kaptam. Na, az ő gyűjteményében volt egy gyönyörű szép afgán gyűszű, aminek még gyönyörű szép tartója is volt, tehát a kövekkel mindennel kirakva, tehát itt volt a tartója, és akkor úgy az új.
Na, mármint, hogy a harmadik új percet.
Igen, nagyon-nagyon szép volt.
De a használatára, hogy mondott, hogy másképp használták a szűcsök, stb.
Igen. Tehát hát ennek a kemény anyaggal a bőr az...
És ugyanazon az újon hordtam.
Ugyanazon, csak mit tudom én, ennek nem volt teteje. Mert ahogy én úgy utána nézegettem az irodalomba, hát az egész úgy indult, hogy ugye valahogy a tűt át kellett nyomni mindenféle anyagon. És akkor először csak rátekerték, aztán ebből alakult ki. A gyűszű szó az török eredetű, jükszük. Az törökül a gyűszű. A görögöknél volt egy olyan, ahogy a bőrt vartak, elfelejtettem a nevét, a tejtükre rakták, és akkor ott tudta átnyomni. Akkor egy időben a 18-19. Században ez ilyen disztágy lett, és aranyból ezüstből, ezek ilyen királyi ajándékok is voltak.
De én úgy tudom, hogy neked vannak figurális diszjeid is.
Vannak, van az is. A legnagyobb kincsem az egy gyönyörű szép antik gyűszűt kaptam, amiben bele van gravírozva Iréne, és gyönyörű szép ötvös munka. Hát ezt valakinek csináltatták, az a legszebb gyűszűm, és ez nagyon régi. Van Herendim, azt a nővéremtől kaptam. Szóval van egy pár, de van borzalmas is. Tehát a gicse-gicse, az ukrán fa borzasztó. De szerintem attól bájos, hogy olyan borzasztó, és nagyon sok, ami a városoknak a nevezetes épületei. Amerikai gyűjteményem az nagyon nagy, mert egy barátom az 5 évig élt Amerikába, bárhova ment, akkor mindenhol vett. Tehát az összes államból van gyűszű, akkor Németországból van nagyon, és Afrikából, mert van egy Afrika járó barátnő, Kenyából, Tanzániából, az nagyon érdekes, mert zebra bőrrel van bevonva. Akkor van Vezúv lávából készült gyűszű, részszarvas akkancsból, és hát a porcelán az van, ami nagyon finom porcelán, az angolok csinálják nagyon finom porcelán, meg van ilyen bumfordi is. Ez úgy nem is tudom, hogy gyakorlatilag a barátnőmről indult, meg egy időben hollóházat csinál gyűszüket, és amikor az ember utazott külföldre, ez nagyon szép ajándék volt. Ezt lehetett kapni ilyen iparművészboltokba, és akkor vettem egyet, aztán vettem még egyet, akkor kaptam, és akkor így szépen kialakult.
Egyszer csak gyűjtő lettem. Na de elkezdted a gyűszűgyűjtést, de nem csak gyűszöket gyűjtesz, mert a baba interiőrökhöz is mindenféle.
Én minden gyűjtök.
Hogy nagyon rokon lelkek vagyunk ilyenben, és ezért is kezdtem veled erről beszélgetni, hogy ez egy oldhatatlan szenvedély.
Hát
amikor valaki az... nem csak egy valamit gyűjt, hanem magáira gyűjtésre.
És minél régebbi valami nekem, valahogy annál kedvesebb. Ez vonatkozik a Fokedlire, vagy a Sámlira, vagy egy Wiedermeier szekrényre, mert ezeknek lelke van. Szóval valahogy nekem az ebédlőasztalom, az még a nagyszülők, a nagymama hozománya volt, és annál az én édesapám ült és evett kisfiú korában.
Hát ezek azok, amik érzelmileg, de igen. Én nem tudom, legalábbis én úgy vagyok, hogy nagyon szeretek bolhapiacra járni.
Ez a nagyon jó dolog.
És rettentő nehéz az embernek megállni, hogy ne vegyen meg mindent, amit szeretne. Nálad van egy olyan pont, amikor azt mondod, hogy most már nem veszek többet?
Hát igen, mert már el se fér. Most éppen kinőttem a gyűszűtartó dobozaimat, úgyhogy most keresni kell egy mesterembert, aki... mert ezek ilyen kis kazettákban vannak berakva. De mondjuk ez a gyűjtés, ez olyan, hogy ennek azért anyagi hozomdéka is van.
De hát van, amikor tényleg fillérekért az ember kincset tud megvenni, hogy tudsz-e...
Van egy piac, hát ott ilyen 20-30 centekért, ha valaki tud alkudni, akkor nagyon nagy kincseket lehet találni, mert úgy bele kell kotorni azokba a kis ládákba, dobozokba, ami úgy néz ki, hogy tele van mindenféle vacakkal. És biztos van benne egy valami olyan, én pici babákat vettem ott ilyen fél eurókért, ami teljesen jó állapotban volt.
Jó, hát vannak olyan esetek, amikor az árus nem tudja, hogy mit árul.
Igen. Meg hát most már tudják bárhol a mackót meg a babákat. Úgy felnyomták az árát, hogy már nem tudja mindenki megvenni. A gyűszűben is vannak öreg dolgok. Sokszor gondolkodtam, hogy mi az, ami nekem ebben a gyűszűben, hogy azt nagyon szeretem, ami a kicsi. Van nekem egy 3,5 centis, 110 éves porcelán babám, amit most szereztem. Még nincs ruhája, nagyon nehéz lesz ruhát várni rá. De hogy valami minél kisebb, én annál jobban szeretem. Én nem tudom, hogy ez honnan van. Nem tudom, nekem örömet okoznak. Meg a másik, amit nagyon szeretek, az a hímes tojás. De a népművészek által csinált. Szóval nem a várba kapható magyaros tojás, hanem amit népművészek csinálnak. Nekem a legszebb tojást azt egy férfi csinálja mégpedig. Egy autóbuszsofőr a nyugati határnál. Olyan tojásokat fesz szalmarát étel, hogy hihetetlen. Na, az még egy ilyen.
Mi minden van, amit még gyűjtesz?
Hát tulajdonképpen a család összes dokumentumát, ami a családra vonatkozik, az most össze van már gyűjtve. Én már csináltam krónikát a gyerekeknek, unokáknak. Érdekes lehet. Az ilyen dolgokat nagyon szeretem. Még van egy, ami most került elő, az én nagymamám. 1890-ben született, tehát a monogramos batiszt zsebkendői meg vannak. Csak azon törtem a fejem, hogy ezt hogy tudta használni, ezt a kis nagyon finom. És emlékszem, amikor vasalták.
Hát azt szerintem nem használták.
Az csak a rétitőbe, vagy a színházba.
Igen, szóval ilyen, ami arra volt, hogy leejtjék, és valaki fölvegye.
Úgyhogy ebből van 15 darab. A nővérem hagyatékából került elő. Meg a legyezők, a nagymamának a legyezője, meg a lornyon. Szóval ezeket nagyon, amíg a divattal kapcsolatban, azért csináltam a babaházakban egy divatszalont.
Szerintem, ahogy így hallgatlak, igazából a gyűjtemények gyűjtője, vagy hogy úgy mondjam,
hát a gyűjtemények gyűjtője, igen.
És amit nem tudsz gyűjteni, azt megcsinálod.
Azt megpróbálom. Tehát amit nem tudok mondjuk nagyban megvenni, mindig az álmom volt egy smizett. Az egy rettentő jópofa bútor darab, mert ugye sok kicsi apró fiók, és az egyikben a glaszékesztyű volt, a másikban a hernyósejem sál, a harmadikban az ékszerek, úgyhogy, és egy ilyet tudtam szerkeszteni az egyik kis babaházba, úgyhogy van smizettem. Azt mondják, hogy aki gyűjtő, az bolond egy kicsit, hát lehet. De még mindig nem, mint a kocsmába járnék.
Úgyhogy remélem, hogy még sok ötleted lesz, hogy még mi mindent szeretnél gyűjteni.
Hát igen.
Úgyhogy köszönöm, hogy ezt megosztottad velünk. Én köszönöm szépen. Rénéval, Kéri Júli beszélgetett a mindenféle gyűjtésről.
Egy ember, két egészen különböző tevékenység. Torda Judit beszélgető társam mesél erről.
Mai beszélgető társam dr. Tóth Gábor, aki nem csak orvos, egy jó nevű, jó kezű sebész, hanem egy nagyon jó jazzzenész is. Egy nagyon jó zongorista. Hogyan függ össze az orvoslás, hogyan függ össze a zene, és egyáltalán hogy találta meg a jazzt?
Hát az orvoslás meg a zene sehogy nem függ össze. És hogy az összefüggés talán, hogy ugyanaz az agy tevékenység hozza létre mind a kettőt. Hogy hogyan találtam a jazzre? Hát játszottam a zongorán, valamit elkezdtem játszani, de ez még késő gyerekkoromban volt. És olyan furcsa volt, amit hallottam. Ez semmire nem emlékeztetett, mert régen klasszikus zenét kezdtem ugye tanulni, amit aztán később folytattam, illetve elkezdtem saját számokat írni, amik nem emlékeztettek arra, amit a zongora órán tanultam, de azért nekem nagyon tetszett. És aztán később a rádióban, Petőfi Rádióban volt késő éjszaka egy jazz műsor, és ott kezdtem olyasmit hallani, ami alapján megállapítottam, hogy az valószínűleg jazz, amit játszom. És akkor elkezdtem abból az irányból orientálódni és foglalkozni vele. Utána jött egy eléggé hosszú autodidakta korszak, aminek a végét az jelentett, hogy éreztem, hogy egy bizonyos határa nem tudok túllépni. Addig már nagyon sok saját számot írtam, néhány koncerten is túl estem addigra. Ezek igen izgalmasak voltak, így egyedül kiállni, mondjuk 100 ember elé.
Viszont ezek szóló koncertek voltak?
Igen, igen. Kezdetben az, igen. Uh-huh. Volt egy klub, az Andrássy úton, ott is fölléptem néhányszor. Ezek nagyon jó hangulatú esték voltak. De mindegy, eljött az a pont, amikor éreztem, hogy nem tudok tovább fejlődni. És akkor összehozott az élet egy jazz zongoristával, aki Fogarasi Jánosnak hívják, egy eléggé érdekes egyéniség volt. Hát tőle sokat tanultam. És akkor ezen a ponton ő túllendített, illetve az azóta is több hatás ért, ami még további pontokon segített át.
A jazznek rengetegféle változata van, vagy fajtája van. Melyiket űzi?
Leginkább a swing, a 30-es, 40-es évek zenei világa. De ebbe beletartozik a bossa nova, meg a latin, meg a blues, később alakult ki a funky, azt is nagyon szeretem, meg a lírikus balladákat.
Mikor alakult az első zenekar?
Hát erre csak úgy körülbelül tudok választ adni, mert ugye alapkőletétel nem történt, de van az első időszakból egy emlékplakett. Ezzel az első zenekarra jelentkeztünk egy tehetségkutató versenyre, és azt megnyertük. És hát ez olyan 15-16 évvel ezelőtt volt. Akkor még Jazz Pressnek hívták ezt az együttest, később aztán más lett a neve, de ez mindegy. De hát érdekes volt, hogy jelentkezünk valahol, és ezt megnyerjük. Tehát nem számítottunk rá, meg a zsűri elnöknek, Pegé Aladárnak a szavai most is ugye a fülemben csengenek szinte, aki nagyon hosszasan méltatta a mi produkciónkat. És ez is olyan furcsa volt, hogy nemrég kezdtük el, és akkor most meg itt egy hozzáértő ember azt mondja, hogy ez jó. Tehát körülbelül 15, inkább 16 éve kezdődött az egész.
Egy lényeges része a jazznek az improvizáció.
A jazz az egy könnyű műfajnak nevezik, de azért komoly szerkezete van. Ugye a számoknak jazz standardnek nevezzük ezeket a zenei műveket, amiket előadunk. Ezeknek egy szerkezetük van. Attól nem lehet eltérni. És ezt a...
Ez egy írott kotta.
Igen, hogy a zenekarnak a dobosa és a nagybőgős vagy basszusgitáros ezt az alapot folyamatosan hozza. Ezeket köröknek hívjuk, és akkor ezek a harmónia menetek periódikusan ismétlődnek. Ez a hallgató számára valószínűleg nem tűnik fel, mert ez az a zenei alap, amit aztán a szólisták kiszíneznek. De akkor is, kiszínezés közben is ez az alapot folyamatosan ott kattogott, ketyegott, dübörögött, zakatol a háttérben. Tehát az improvizáció az adott ütem harmónia menetének a kibontását jelenti.
Aha, tehát van egy standard, amit muszáj vagy kell, hogy tartsanak, és akkor ezen belül van szabadság. Az, hogy milyen fölállással működik egy jazz zenekar, jelent valamit?
Ilyen standard felállások, hogy basszus, dob, zongora, szakszofon, ez egy alap, vagy egy zongora, basszus, dob, tehát trióformáció, de lehet dob nélkül is. Én nagyon sokszor szoktam úgy játszani, hogy én vagyok a basszus tulajdonképpen bal kezemmel, és ezt a zakatuló basszus dolgot, amit úgy hívnak, hogy walking bass, ez a sétáló basszus. Igen, azt csinálom bal kézzel, és a trió másik két tagja, egy gitáros meg egy szakszofonos, erre játszik rá. Én meg a jobb kezemmel hát szintén így színezgetem ezt a dolgot. Tehát ez egy akusztikus hangzás, viszonylag szokatlan felállás, de nagyon szeretik az emberek. Nem lehet azt mondani egy jazz felállásra, hogy milyennek kell lennie. Tehát az variál.
Az elején, amikor arra kérdeztem, hogy az orvoslás és a jazznek van-e valami köze egymáshoz, és akkor nagyon kategorikusan azt mondtam, hogy tulajdonképpen nincs, azzal együtt, hogy nagyon sok orvos zenél, tehát valamiféle kapcsolat lehet. Én azt gondolom, hogy a kommunikációban, vagy az együttműködésben, hogy van-e valami hasonlóság. Hiszen ha azt nézzük, hogy ön egy sebész, és teamben dolgozik, és a zenekarban is tulajdonképpen egy teamben dolgozik.
Amit én a két tevékenységben közös pontként látok inkább, az az improvizáció.
Tehát, na ez most nagyon meglep, azért
a
sebészetben improvizálni, hát nem mindegy, hogy mit hova var, nem? Vagy mit vág ki, vagy... Igen, fejtse csak ki, mert ez tényleg érdekes.
Tehát a sebészetben is vannak alaptézisek, a dolgoktól nem lehet eltérni. A jazzben ez a dob és a basszusgitárosnak az együttműködése, az alap, amire az ember rájátszik. És miután nincs két egyforma ember, legalábbis amíg el nem kezdenek klónozni minket, vagy valamilyen módon reprodukálni mesterségesen, tehát nincs két ember, nincs két egyforma műtét. Tehát mondjuk, ha egy kis műtétet veszünk alapul, ott kicsi az eltérés. De minél nagyobb egy műtét, minél...
Ez minden... minulik, hogy mit neveznek kis műtétnek, meg nagy műtétnek?
Hát mondjuk egy bőrből kivágni egy valami növedéket, hát az igazán
az nem egy nagy ügy. A nagy meg, amikor föltárják?
Hát igen, amikor különböző szerveket veszünk ki az emberből, kötünk össze úgy, ahogy amúgy nem szoktak összekötve lenni, tehát akkor sok esetben improvizálni kell, és az adott szituációhoz alkalmazkodni, úgy, mint a jazzben. A jazzben az ember egy hangulathoz idomul, ahhoz alkalmazkodik, és annak megfelelően kezd el játszani. Tehát a pillanatnyi ideg állapotát tükrözi az, hogy hogyan játszik. Mondjuk műtét közben a pillanatnyi ideg állapot az nem juthat kifejezésre, tehát annak a műtétnek sikerülnie kell, függetlenül, hogy az embernek jó kedve van, vagy rossz kedve van. De mondom, tehát a közös kapcsolódási pont számomra az improvizatív jelleg.
Nagyon meglepett most ezzel.
Tehát én műtét közben is időnként szoktam olyasmit érezni, mint improvizáció közben. Tehát egy ilyen öröm, hogy ezt a helyzetet most sikerült jól megoldani, mert rájöttem, hogy mi a legjobb.
Tehát egy jó érzés orvosnak lenni, és jó érzés jazzzenésznek is lenni.
Ami akkor csúcsosodik be, és akkor hozza meg a gyümölcsét, amikor koncert van. Na, az a extázis. Tehát azért érdemes az egészet csinálni, az egész gyakorlási folyamatot, mert a koncerten ez gyümölcsöt hoz.
Hát nyilván a taps egy olyan visszajelzés, ami miatt csinálja, vagy ami jó érzést ad.
Az azt jelenti, hogy az embereknek adtunk valamit. És ez az egésznek a lényege. Tehát, hogy azoknak az embereknek, akik ott vannak a koncerten, adjunk egy olyan érzést magunkból, amit, hogyha másnap fölébrednek, vagy két nap múlva eszükbe jut, akkor is föl tudja megidézni. Igen, az igaz.
A sebészorvos által alapított zenekar neve nagyon stílszerűen Dr. Jazz. A zenekar alapítójával, Dr. Tóth Gáborral Torda Judit beszélgetett.
Kézműveskedni egyre többen szeretnek, de a lehetőség a gyermekeknek megmutatni, átadni, mást is igényel. Amen Zsók a beszélgetőtársa elmeséli, hogy mi ez a plusz.
Nagyon szép dolgokat csináltál. Mik ezek itt az asztalon?
Egy elefánt, egy maci, egy szarvas, egy bagoly, egy hótermelin, egy légy, egy szitakötő és egy sülyi.
Hát ez egész állatcsereglet. Igen, és milyen címet adnál ennek a kollekciónak?
Nem tudom egyébként.
Gyűlés?
Lehet, igen.
Buli?
Nem tudom.
Nagyon szép, jól sikerültek. Ki készítette őket?
Én.
Ki az az én?
Iza.
Jártam a kertembe, felfedeztem egy kézműves műhelyt, ahol gyerekek foglalkoztak, mindenféle érdekes, különleges, apró kis ajándékokat készítettek a karácsonyfára, vagy a karácsonyfa alá, de nagyon tetszett. Lengyel Ildikóval beszélgetek, aki ezeket a kislányokat, kisfiúkat nagyon ügyesen eligazította, kezükbe adta a szükséges dolgokat, fenyőtoposzt, száraz levelet, gyertyát, és ami kellett ehhez az ajándékhoz. Ildikó, mióta kézműveskedsz?
Gyerekkorom óta, egész kicsikorom óta.
Miből állt ez kiskorodba?
Ahogyan így visszaemlékszem, így alsóban már nagyon, tehát alsós koromban már nagyon érdekelt a kézműveskedés. Akkor még csak így leginkább magamtól, ugyanígy, ahogyan most a gyerekekkel, hogy összeszedett mindenféle anyagokból raktam össze dolgokat, és arra emlékszem, hogy ilyen napokat el tudtam tölteni, vagy folyamatában ilyen órákat, úgyhogy nem kellett hozzám se szólni.
Mit szóltak a szüleid ehhez?
Hát, szerintem nekik ez így, nem tudom, ilyen természetesnek tűnt, tehát, hogy így külön így nem szóltak semmit, de szerintem örültek, hogy én így jól el vagyok.
Hol történt ez?
Ez otthon, meg így iskolában is már így...
Hol volt az az otthon?
Szekhalomról származom.
Mióta éltek Pesten, és hogy folytatódott?
Jó, hát 26 éve, és tudom, 15 éves korom óta én a képzési panoszeti szakközépiskolába jöttem fel tanulni, és hát azóta itt élő, nem mentünk vissza is, mert szerintem nem is fogunk.
És... Mi késztett arra, hogy ilyeneket csinál, ilyen aranyos kis gömböket, gombócokat, amik világítanak, vagy fénylenek, és fantasztikus figurák vannak benne?
Nem tudom, ez valahogy így belülről így kell csinálnom.
Igen.
Gondolom, hogy ez...
Milyen ünnepekhez kapcsolódik ez a kézműveskedés? Mert látom, hogy komolyan foglalkozol a gyerekekkel.
Hát tulajdonképpen, igen, tehát kapcsolódik ünnepekhez, ugye a karácsony most ez volt, akkor a húsvétra szoktunk készülni. Hát ugye nagyobb ünnepeket.
Anyák napja, a Valentin nap, ilyesmik.
Hát ennyire nem. Meg nem is annyira az ünnepek köré lett ez így felépítve, hanem hogy egyáltalán úgy heti rendszerességgel találkozunk, együtt alkossunk, és szabadon, tehát ami nálam nagyon fontos, hogy nagyon kevés dolgot teszek én hozzá, illetve azt, hogy az anyagokat kirakom, és odaadom neki, és aztán adom nekik, és aztán szinte ők így önállóan dolgoznak, és kiből mi az, ami éppen abban a pillanatban előbújik.
Motiválod őket valamivel, hogy verset olvasol, vagy mesélsz, vagy ők mesélnek az iskolai életükről? Hogy megy
igen,
ez?
Van mindenképp, igen, de hogy tényleg aprócskot, van egy mese, tehát van olyan, hogy meseköré építjük, vagy mondhatnak ők is ötletet, tehát hogy valami, hogy most azt mondom, hogy ma lehet szavazni valami témára, vagy én egy-egy témát hozok, és akkor a köré épül. De minél nagyobb szabadság nálam az nagyon fontos, mert én azt gondolom, hogy ez az, ami talán most a leginkább kell a gyerekeknek, hogy annyira meg vannak kötve, főleg már az iskoláskortól, hogy szerintem nagyon igénylik.
Mennyire érvényesül a gyerek ötlete ezeken a foglalkozásokon? Szoktad őket motiválni a verseken vagy beszélgetéseken kívül? Tehát megmutatod, és akkor kedvet kap, vagy hogy van ez?
Van olyan technikai része, amit muszáj megmutatnom, mert különben ugye nem tudják, még nem találkoztak vele, például ilyen a nemezelés. Tehát magát a technikát...
Itt tartok a kezembe egy aranyos kis gömböcskét.
Igen, például ez is egy vizes nemezeléssel készült, de szoktuk tűnemezelni is, és ezeket a technikákat meg kell mutatni, tehát a technikai részét, de egyébként onnantól kezdve szabadság van. Tehát, hogy ők tényleg úgy készítik el, ahogyan szeretnének. Sőt, nagyon sokszor van az, hogy valamit esetleg kitalálok, hogy van egy ötletem, és aztán egészen más felé kanyarodik el, mert annyira, tehát ezek a kicsi gyerekek, még főleg ugye az óvodáskor, illetve a kisiskoláskor is annyira kreatívak, tele vannak ötletekkel, élményekkel, hogy búrjánzik belőlük, és nekem ez az öröm, hogy látni ezt, hogy kibontakoznak.
Láttam a kéz gyerekmunkákat a fogason és a falakon, rendkívül színesek, dekoratívak, és ugyanakkor az is látszik, hogy elmélyült komoly munkával készültek, némelyik kifejezetten aprólékos volt. Hogy veszed rá a gyerekeket, hogy a napi 6 óra tanulás után, esetleg napközi után még ilyen munkát csináljanak?
Én úgy látom, hogy ez nekik nem munka. Hogy bármennyire fáradtak, kell, főleg az iskolásoknak kell néhány perc, vagy néha 10-15 perc, hogy picit megnyugodjanak, megtalálják magukat ott nálam, elkezdenek dolgozni, és csinálják, és nem kell őket rávenni, természetesen jön.
van-e olyan élményed, hogy tudtál gyerekeknek, vagy valamelyik gyereknek segíteni lelkileg, vagy tanácsot adni más témába, ami nem kifejezetten a kézügyességhez kapcsolódik? Volt ilyen?
Konkrétan nem, de tudok olyanról, hogy családban történtek dolgok, és mondjuk nem volt olyan jól az éppen az a kis gyerek, és látom, hogy nagyon-nagyon jót tesz neki. Tehát, hogy ott kikapcsolódik, felszabadul, megnyugszik. Úgyhogy ilyen téren igen, tehát hogyha nem tudom, hogy erre gondoltál,
hogy
ilyesmi.
Igen, hogy van terápiás hatása is, szerintem tehát abszolút, igen. Gyógyíthat. Elfogadott gyakorlat, hogy a szülő is ott marad és segít, vagy eljön és segít a kisgyereknek, vagy ritkán fordul elő?
Hát idáig még nem sokat fordult elő, de most így a karácsony előtt volt két olyan alkalom, amikor együtt dolgozhattak az anyukák a gyerekekkel, és nagyon-nagyon jó élmény volt látni azt, hogy a szülők is mennyire jól érzik ebben az alkotási folyamatban magukat, és hogy mennyire kikapcsoló és megnyugtató. És tényleg szerintem a mai ilyen zaklatott világunkban így nagyon jót tud tenni a szülőknek is az alkotás, és így a gyerekeikkel együtt. Úgyhogy én nagyon elgondolkoztam ezek után, hogy lehet, hogy érdemes lenne így alkalmanként a szülőket is bevonni mindenképp így a közös alkotásban.
Nagyon modern módszertani fogásaid vannak, a kész műveket, úgymond műveket leszoktad fotózni. Ezzel mi a célod?
Hát, igaziból nincs célom, meg hogy maradandóak legyenek, mert annyira szépek, és hogy ezek a munkák nem maradnak meg nekem, hazaviszik a gyerekek magukkal, és örülnek neki, és nekem az örömet okoz, ha néha átnézhetem, vagy visszanézhetem őket, úgyhogy egyelőre csak így dokumentációs céllal.
Gratulálok a kézműves műhelyhez, a foglalkozásokhoz, az eredeti ötletekhez, és nagyon jónak tartom, amit legutoljára mondtál. Lengyel Ildikóval, Ámen Csóka beszélgetett.
Meskó Bánk beszélgető társa is egyformán élvezi a művészetét és a hobbiát.
Mai vendégem Molnár Regina, civil foglalkozását illetően műkörmös, műkörömmel foglalkozik, de nem ennek a beszélgetésnek a témája lenne a foglalkozása, hanem két nagy szenvedélye, az utazás és a festészet. Talán kezdjük az utazással. Mi indította el az első útra, mi az, ami megfogta magát?
Hát én legelőször 2013-ban szabadultam ki a saját komfortzónámból, amikor elindultam az El Camino-n gyalog, egy 900 kilométeres utat tettem meg, és tulajdonképpen ott árult ki számomra először a világ, mert azelőtt nem mertem utazni sem, hát nagyon társal sem, nem is nagyon mozdultam ki otthonról egyszer-egyszer ide-oda, de ott magával ragadott ez az egész, hogy mertem indulni, mertem megélni dolgokat, és a hit az, ami társamul szegült az utom tulajdonképpen, mert a legnagyobb fájdalmam ellenére is tovább tudtam haladni az úton. Tudtam, hogy ha már rajta vagyok, akkor visszalábam, menni kell, el kell érnem Santiago-t. És közben csodák történtek, fantasztikus embereket ismertem meg, rengeteg félelmemet eldobáltam út közben tulajdonképpen, úgy lett egy könnyebb a hátizsákom.
Egy ilyen csodát, ami maga számára akkor csodának tűnt, és ma talán természetesnek veszi, erről meséljen egy olyan közvetlen élményről.
Nekem a negyedik napon rettenetesen elkezdett fájni a térdem. Én akkor azt gondoltam, hogy ott vége van az útnak, haza kell jönnöm, ennyi volt az én kaminóm. De amint megéreztem azt, hogy itt sokkal többről van szó, és van valaki, aki engem úgymond odaföntről támogat, akkor ez a fájdalom úgy eltűnni látszott, és tovább tudtam menni, onnantól azért még rengeteg volt, majdnem, hát 29 nap volt még hátra, és ahogy engem éreztem, hogy tulajdonképpen felkarolnak odafent, úgy végig tudtam járni ezt az egész utat, és nem számított, hogy a testem mit zsibong, mit fáj itt-ott, vitt tovább ez a lelki dolog.
Most az ember gyalogol, leköti a fájdalom, a fáradtság, Azért nyitott szemmel megy, gondolom, és mindent megnéz, mindent habzsolnak a szemek.
Hát egyrészt nekem az, hogy életem első külföldi utazása volt egyedül, tehát először is repültem. Tehát maga az, hogy ott vagyok Spanyolország másik végén, az otthonomtól távol, egy olyan gyönyörű környezetben, már az megkapó volt. De fantasztikus városokon mentem keresztül, ugye Burgos, León, tehát olyan katedrálisokat láttam, ami hát könnyet csalt a szemembe, mert ott álltam, és hálát adtam a jó Istennek, hogy én ezt láthatom. És emellett ugye fantasztikus emberekkel hozott össze az élet.
Az ilyen fantasztikus ember megmaradt a további életébe, akivel egy barátságot kötött, van, akivel tartja a kapcsolatot mai napig?
Igen, van egy kanadai fiatalember, ővele találkoztunk is már, mert ő is telepedett Spanyolországban, úgyhogy meg is látogattam egyszer, illetve hát magyarokkal, akikkel érdekes nem az úton találkoztam, hanem itthon kaminós klubokban, és nagyon jó barátságok kötődtek, úgyhogy azóta is tartjuk a kapcsolatot, találkozunk időközönként.
Például ezek a kaminós klubok mit jelentenek az ön számára, és a többieknek mit érez, amikor ott van velük?
Újra járom az utat. Az ő élményeiken keresztül egy olyan családdá kovácsolottunk így ismeretlenül is, hogy egyszerűen tényleg mindig újra és újra megéljük azokat a pillanatokat, amin átmentünk már mindannyian. Közös élmény.
Tehát újra éli azt, ami már elraktározódott magában egyszer.
Így igaz.
Hát ez valóban csodálatos. A riportelet beszélgettünk, mondta, hogy nagyon sok helyre elment már azóta, utazott egyedül is, meg társasággal is. Az Indiát említette, hogy ott volt kétszer is.
Igen.
Milyen élmények?
Hát először sokkoló volt, amikor a reptérről mentünk be a városba, mert óriási a szegénység, a szemét, a bűz. Tehát tényleg európai embernek ez nagyon sokkoló tud lenni, és menekülne, hogy akkor én most minek jöttem ide. Aztán eltelik egy-két nap, és úgy akklimatizálottunk, hogy igazából ezek az emberek annyira nyitottak, és olyan fantasztikus, ahogy az Istenhez való viszonyulás, isteneikhez való viszonyulásuk, meg hogy ahogy élik a mindennapjaikat azzal az alázattal, ugyanaz felkelnek, imádkoznak, lemennek a Ganges partjára. Szóval fantasztikus ez az egész kultúra, ami már engem régóta érdekelt.
És amikor az ember ezt a nagy szegénységet, koszta, piszkot az utakon látja, és egyszer csak ott van előtt ez a Taj Mahal, ez milyen élmény?
Hát óriási a különbség. Tényleg egy ilyen márványpalotába belépni a kinti nyomornegyedből, mert hogy körülötte is az van tulajdonképpen, de hogy kivirul az ember lelke, amikor meglátja, hogy ezt ember építette, és hogy micsoda csoda ez, és hát tényleg az indiaiak is tisztelettel mennek oda, és járják körbe ezt az épületet. Pont azért szeretem Indiát, mert óriási a kettőség benne. Ott van ez a gyönyörű gazdagság, a tisztaság, és ott van a szegénység, de abban is boldogok tudnak lenni az emberek.
Tehát ez a kontraszt nem zavarta, hanem tudomásul vette, hogy ez egy csodálatos dolog ebben a millióban. Az utazás során a barátok, ismerősök hogy viszonyolnak magához, mennyire tudják ezt közös élményé formálni és beszélgetni erről a jövőt illetően, vagy a utazás követő napokban, hetekben, esetleg években?
Akikkel együtt utazom?
Igen. Vagyok?
Hát akikkel Indiában voltam azért a mai napig, szintén ez is olyan, mint ez a kis kaminós közösség, hogy ez a közös élmény annyira összekovácsolt minket, hogy tovább megyünk ezen az úton közösen, és már tervezik, hogy vissza kéne menni valamikor megint megélni ezt a csodát, mert hát India egy mese, és a mesék léteznek, úgy látszik.
Térjünk át egy másik csodálatos dologra, amit kapott a teremtőtől a festészet tudománya, illetve a festészet iránti rajongása. Mikor kezdődött, hogy érintette meg?
Hát én már egész kicsi gyerekkorom óta festegetek, rajzolgatok, akkor még gattam. De azóta azért, hogy elkezdtem képezni magam, és a kaminó után egy évvel kezdtem el akvarellel festeni. Előtte próbáltam akril temperát olajat, mindenfélét, ami vászonra működhet. És most ez az akvarell technika, ugye papírra vízfesték, ez ragadott magával. Én azt gondolom, hogy erre meg kellett, hogy érjek, mert ez egy annyira nehéz és különleges technika, hogy kellett hozzá nekem ez a lelki érettség, hogy neki merjek ülni ennek, és azóta ez virágzik.
Jó magam is tudom, mert festőtáborokban járok, hogy az akvarell az egyik legnehezebb festészeti mód. És tanult valakitől, vagy képezte magát autodidakta módon, vagy hogy jutott?
Hát nagyrészt autodidakta módon, illetve volt szerencsém találkozni külföldi nagymesterekkel egy-egy ilyen nemzetközi találkozón, workshopon, és akkor így szedegetem össze a tudást tőlük. Szép lassan.
Képeiből kiállításokat szervezett már?
Van egy nagy El Camino sorozatom, és azt most már háromszor meg tudtam mutatni a közönségnek különböző helyeken. Azt most egy kicsit eltettem pihenni, de mindig újabb-újabb inspirációm van, és már tudom, hogy idén miket szeretnék megmutatni majd.
Titok ez? Nem lehet erről beszélni?
Hát, lehet róla beszélni. Most egy kicsit az állatokat szeretném megfesteni, védett fajokat, illetve kihaló félben lévő fajok felé szeretnék egy kicsit menni, hogy felhívjam az emberek figyelmét arra, hogy van egy világ, ami minket körülvesz, és arra nem ártana vigyázni.
Hát ez egy nagyon nemes feladat.
Igen.
Amit én láttam öntől képeket, azok tájképek.
Igen.
Nagyon finom színvilága van, nagyon érzékeny színvilág, ami nekem nagyon tetszett. És a közönség szeretik, veszik?
Igen, igen, hála az égnek most már egyre többen ismernek, és jelzik, hogy szeretnének tőlem festményt. Meg a kiállításaimon is ugyanezt mondják el, hogy olyan lágy, olyan megnyugtató, olyan különleges, szép kisugárzása van a képeimnek. Úgyhogy én ennek nagyon örülök, hogy ilyen a fogadtatás.
Hát ezt éreztem én is, mert engem is megfogott, nagyon tetszett. Tudhatunk egy kiállítási dátumot, hogy mikor lesz esetleg?
Hát még nincs meg az idei első. Mindenképpen tavaszra szeretnék.
Még valamit, amit így ülünk egymással szembe, szeretnék megjegyezni, hogy nyakába látom a kagylót, a kaminónak a jelét.
Ezt még Santiago-ba vettem, amikor beérkeztem. Szent Jakab kagyló, ez kell, hogy legyen nálam mindig.
Én nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, és nem beszéltünk a munkájáról, ami végső soron egy csodálatos dolog, hogy végzi a munkáját, és emellett erre a két fantasztikus dologra, az utazásra és a festészetre is van.
Igen.
Ideje. Molnár Reginával a Meskó Bánk beszélgetett.
Rádióban kiállításról beszélni igencsak nehéz feladat. Ám de amit most Somogyi Ágnes beszélgetőtársától hallunk, annak ismerete nélkül szegényebb lenne a látnivaló.
A Molnár Cépár Múzeumban vagyunk, ahol november óta látható Cifra György életrajzára épülő emlékkiállítás. Arra szeretném kérni a most velem szemben ülő Csillagévát, aki a kiállítás rendezője, hogy meséljen arról, miért is volt fontos ezt a kiállítást itt megrendezni, és éppen ebben az időpontban.
A Cifra György emlékkiállításunknak ugyanaz a címe, mint az ő önéletírása, Ágyuk és virágok. A Molnár Cépál egykori műterméből kialakított kis családi múzeum szomszédja ennek a teremnek, ahol most vagyunk. Ezt tavaszteremnek nevezzük, ugyanis Molnár Cépál idősebbik lánya élt itt, őt Tavasz István nénak hívták. Itt is kiállító helyet hoztunk létre, ahol nagy magyar hagyatékokat állítunk ki. És most jelenleg a nagy hagyaték, amit kiállítunk, Cifra György, aki virtuóz zongorista, hogy kerül a festőművész mellé. Az az igazság, hogy Molnár Cépál felesége a Budapesti Zeneakadémián éneket tanított, az ő életükben a festészet és a zene mindig együtt volt, és ugyanígy Cifra György életében is, amikor a siker vette őt körül, a fiatalokat segítette, ösztöndíjjal lehetőséget biztosított nekik, és nem csak a zenészeknek, hanem a képzőművészeknek is. Tavaly találkoztunk a Cifra Fesztivál sajtófőnökével, Hegedűs Annával, megtudta, hogy mi itt hagyatékokat mutatunk be, ő összetalálkoztatott minket Balázs Jánossal és feleségével, Besszer Szilviával, akik a Cifra Fesztivál keretében csodálatos emléket állítanak Cifra Györgynek, és így jött a kiállításnak az ötlete, ami lazán a Cifra Fesztiválhoz kapcsolódik. Cifra György november 5-én született, 1921-ben, ezért a kiállításunk megnyitója kapcsolódott ehhez a novemberi dátumhoz.
Honnan kerültek ide a relikviák?
Balázs Jánosnak és Besszer Szilviának nagy relikvia gyűjteménye van. Ők elhozták, amiük volt. Elsősorban ezek az óriás fotók, amik hát nagyon beszédesek, és még egy pár személyes tárgya. További nagy kincseket kaptunk Andrássy Lászlótól.
Az egyetlen rokon,
akitől tényleg nagyon személyes fényképeket, születési anyakönyvi kivonatot, útlevelet, plakátokat kaptunk. A Cifra György élete két kalandregény, és ezek teljesen különböznek. Ebben a teremben van az angyalföldi nyomortól, a gyerekkortól, az 56-os diszidálásig, és a másik teremben a siker, a befutás, a karrier, hogy úgy mondjam, a Franciaországban. Így Kürti Hanna képzőművész, az egyik első ösztöndíjas volt. Ebben a teremben sok festményét láthatjuk, és több alkalom van február folyamán, amikor eljön és az ő személyes élményeit elmondja. Én úgy jobba vagyok a tárgyakkal, és egy ilyen kis mini világot állítottunk össze, pici tárgyak segítségével.
Emeljünk ki egy-két tárgyat. Ott például a bohócokat.
Az édesapja cigányzenész volt, Párizsban jópolgári életet éltek, de a háborús hadüzenet után, aki nem egy oldalon volt a franciákkal, el kellett hagyják az országot, és ők Angyalföldön egy Tripolis nevű nyomortelepen tengődtek, ahol a nővére Jolán egy kis összekuporgatott mosogatásból került pénzből megjelent egy bérelt zongorával. Elkezdett zongorázni, Cifra György nézi, hogy mozog az ujja, odaül, és improvizált. A Straussok, Offenbachok dallamaira való improvizálás volt jóformán egyetlen gyakorlatom, de írja, hogy hatalom volt a kezemben, amellyel ki tudtam törni az angyalföldi nyomorból. 5 éves korában egy vándorcirkusz jár a nyomortelepen, hallják a gyereket zongorázni, és alkalmazzák, fellép, úgyhogy bárki bead egy dallamot, és ő arra a dallamra improvizál. Családfenntartó lett néhány hétig a kimerülésig.
Látjuk ezt a kis aranyos mozdonyt.
Igen, hát a háború éveiben nagyon kalandos módon egy mozdonyba beülve, több szökés után az erdőben egy romos kápolnára bukkant, ahol sebesülteket talált, orvosokat, akik műtöttek érzéstelenítés nélkül 36 órája, és megkérdezte tőlük, hogy mit segítsek. Kérdezik, mi a foglalkozás a zenész. Zenét. Odaül a templomocska orgonájához, teljes erővel megszólaltatja, és amikor kijön a kápolnából, pár száz méter múlva látja, hogy egy bomba a levegőbe repítette. Iszonyú lelkiismeret furdalása támad, hogy nem ő okozta-e azzal, hogy a nagy hanggal felhívta a figyelmet a kápolnára, vagy talán ilyen misztikusan fogalmaz a zene, előidézte a gonoszt, és ez az érzés dolgozott benne, ugye ez 44-ben történt, és 73-ban megvásárol egy másik kápolnát.
Ez már Szallisz.
És oda is költöztek Cifráék. Írja is az önéletírásában, hogy vigaszomra szolgál, ha azt látom, hogy egy másik kápolna újjáépül a zene által és a zenéért. Molnár Czépál grafikáit is beépítettük, amelyek illusztrálják, úgymond Cifra György életét, illetve egy sarokban egy ilyen kis kávéházat rendeztünk be, hiszen Cifra György élete a magyarországi időszakban főleg a kávéházakban, bárokban, presszokban telt.
Sajnos.
Úgyhogy Molnár Czépálnak a 20-as években készült pincér, táncos nő.
Beszerelmes pár is. Az alatta van ugye az
nagyon
fontos.
Esküvői kép Szolejkával, aki egyiptomi táncosnő volt az Arizona bárban, ott ismerkedtek meg, és ahogy írja Cifra György, néhány napos ismerettség után tudtuk, hogy nem tudunk egymás nélkül élni, házasságot kötöttünk természetesen szülői beleegyezés nélkül, és hát Szolejka egy fantasztikus művészfeleség, menedzser volt. Bizony egy ilyen zseni mellett egy ilyen feleség nélkülözhetetlen.
Az ő kitartásának köszönhető, hogy végül is ők elindultak 56-ban.
Hát ez már a második volt. Egy átzongorázott, cigarettázott éjszaka után, egy hajnalon ment hazafelé Cifra György Budafokra. Egy hirdető oszlopon látta a nagy neveket, és elfacsarodott a szíve, mert igazából neki is ott lett volna a helye.
De még mennyire?
És akkor jön Szolejka az ötlettel, hogy diszidáljanak 1950-ben.
És ez volt a sikertelen.
Ez volt a sikertelen, és akkor kapott Cifra György 3 év fogságot egy Miskolc melletti kőfejtőben. Ott ment tönkre a keze, hordták ezeket a 150 kilós köveket. Randrási László mesélte, hogy a Cifra György 73-ban rángatta, hogy gyere, menjünk el Miskolcra. Ennek az egyetemnek a lépcsőit akarta megnézni, ahova ő hordta a köveket. Egy látogató hölgy mesélte, hogy az ő férje abban az időben a Miskolci Egyetem diákja volt, és hát ott is híre ment, hogy Cifra György ott hordja a köveket. Vitték neki a diákok a cigarettát, az ételt, sőt, beszereztek egy zongorát, amit átvittek a kerítés tetején, hogy ott is zongorázhasson neki.
Kerültek elő újabb történetek, vagy relikviát kapcsolódva a kiállításhoz.
Igen, itt a minap egy fiatalember, ugye mutogatjuk itt azt a szerződést, az Erkel Színházban 56. október 22-én Cifra György megbízást kap Bartók második zongora versenyének a eljátszására, aminek az a jelzője, hogy eljátszhatatlan. Előtte egy a híres japán zongoristát fölkértek rá, aki pár hét után köszöni szépen visszaadta. Cifra György eljátsza ezt a, ahogy ő nevezi, tébolyult zenét, ami mégis maga a kristályos rend, és a közönségből, mint a láva, úgy tört ki a taps. És ez a fiatal ember pont a napokban mesélte, hogy az ő nagyszülei ott voltak ezen a koncerten, és megerősítette, hogy valóban ezzel a koncerttel indult el az 56-os forradalom. Kinyíltak a határok, elhagyták az országot. Ami nagyon megragadott minket, az az emberi nagyság, hogy mindaz, ami tragédiát ő megélt ebben a nagyon nehéz életszakaszában, azt a sikeréveiben pozitívba átfordította mások javára. Külön történet ifjabb Cifra György, akivel hát csodálatos fotón látszik, ahogy az apja foglalkozik vele. Amit megtudtam, hogy eleinte nem nagyon akarta a zenét, úgyhogy ez a szülőknek fájdalma volt. A zongorista karrier helyett felcsillant egy karmester pálya, és egy nagyszerű karmester lett belőle.
És csak ő tudta lekottázni, igen, az improvizációkat.
Igen, 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 közöttük egy nagyon szoros, nem csak apa fia, hanem egy művésztárs kapcsolat volt. Borzasztó tragédia, hogy a fia 38 éves korában egy lakástűz áldozata lett. Utána ő nagyon befelé forduló, rengeteg betegsége volt. 1994-ben halt meg, éppen ezen a napon, amikor itt beszélgetünk, január 15-én.
Köszönöm a részletes ismertetést Csillag Évának, aki egyébként elmondta, hogy elkészült franciául egy regény Cifra György nem mindennapi életéről. Reméljük, magyarul is olvashatjuk majd. A Molnár C. Pál Múzeumban ez a kiállítás még március 2-áig látogatható, és nagy szeretettel várják az iskolás csoportokat is. Somogyi Ágnest hallották.
Végül még megosztom néhány gondolatomat önökkel a farsanggal kapcsolatban.
Február van. A báli szezon kellős közepén vagyunk. Sokan vannak olyanok közöttünk, akik évről évre megjelennek reprezentatív válokon. Ők már tervezik a ruhatárukat, ha nincs partnerük, most keresik, de legfőképpen várják a meghívót. Mai informatikai korunkban ez érkezhet elektronikusan, de többen várnak még szép, hagyományos, papíralapú báli meghívót ilyenkor. Ilyen invitálók készülnek nagyon szépek, grafikusak, de olyanok is, amelyek csak az információkat közlik. Tudják azt, hogy a múlt század elején milyen kultusza volt a báli meghívóknak? Sőt, a hozzátartozó elengedhetetlen táncrendnek is? Kis hazánknak volt egy világhírű nyomdája gyomán, ma is van, ami híres volt arról is, hogy különlegesen szép meghívók készültek náluk. A tulajdonos Kner Izidor 1904 és 1909 között több pályázatot hirdetett festőknek, grafikusoknak, illusztráció készítésére. Pályázni kizárólag magyar művészeknek lehetett. Ezzel az volt a célja, hogy kiszorítsa a külföldieket a magyar báli meghívók piacáról. 300-nál több pályamű érkezett. Ebből több mint 100 zsűrizett alkotás bemutatásra is került. Néhány név a nyertesekből. Botlik József grafikus, Vég Gusztáv grafikus, festő, a híres Tabás sorozat készítője, Greff Lajos, festő, szobrász, építész, vagy Geyer Richard, szintén festő és grafikus. Kner Izidor a zsűrizett műveket az általa rendszeresen kiadott Röpke Lapok című nyomdászati ismeretterjesztő újságban tette közzé. Időnként az egész példányt a pályaművek bemutatására szánta. Ettől kezdve a társadalmi élet rendezvényeihez ezek a nyertes művek mintakönyvből voltak rendelhetők. Például hangversenyekhez, báli meghívókhoz, köszöntőkártyákhoz, asztali és fali naptárakhoz. Csodálatos dolgok kerültek ki a nyomdából. Néha kiállításon vagy álveréssel még feltűnik közülük egy-egy példány. Kívánom, hogy találkozzanak velük, ismerjék meg a múlt ezen szeletét is. És még valami. Nem csak a báli szezon lehet az aktualitása, hogy most említsük meg a gyomai nyomdát. Kner Izidor, az alapító, február 5-én ünnepelné születésnapját, a 159-et. Legidősebb fia, Kner Imre, aki a könyvnyomtatást vitte sikerre ugyanebben a nyomdában, szintén februárban, 3-án született, 129 éve.
Ezzel mai magazinunk végére értünk. Ha szívesen újra hallgatnák adásunkat, vagy egy részét, megtehetik mához 2 hétre ugyanitt, ugyanekkor. A későbbiekben pedig a Civil Rádió archívumában a www.civilradio.hu oldalon és az idősbarát.újbuda.hu weblapon. Mai adásunk munkatársai Ámen Zsóka, Meskó Bánk, Somogyi Ágnes, Torda Judit, valamint állandó technikai tanácsadónk Magyar Ádám volt. Nevükben is elköszön a mai szerkesztő, Kéri Juli. Viszont hallásra mához 4 hétre, március 9-én.